Egy újabb tűzfészek lángolt fel a világban, ezúttal a Közel-Keleten. Ugye volt már ennek bevezetője, sajnos Izrael és Irán konfliktusa elég nagy hőfokon ég. Dr. Csicsman Lászlóval, a Corvinus Egyetem docensével, Közel-Kelet szakértővel egy kicsit megpróbáljuk felfejteni a háttérben zajló folyamatokat. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást.
Az első kérdés az az, hogy ez az időzítés meglehetősen váratlanul érte szerintem a világ közvéleményét, az, hogy milyen komoly katonai csapást mért Izrael Iránra. Nagyon közel voltak az atomfegyver előállításához, ez lehet a háttérben?
Hát szerintem ez az egyik, ugye éppen a támadás előtti napon a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség egy határozatban ítélte el Iránt, azzal kapcsolatban, hogy nem működik együtt megfelelően a nemzetközi közösséggel az atomprogram ellenőrzése kapcsán. Ilyen napvilágot látott az a hír is, hogy Irán 408 kg 60% vagy a fölé dúsított uránnal rendelkezik, ami nyilvánvalóan nem elsősorban a civil célokat szolgálja. Ezzel együtt Irán véleményem szerint, és ez az amerikai titkosszolgálat is megerősíti, egyelőre nem rendelkezik atomfegyverrel, viszont valóban nagyon közel áll a nukleáris képességnek az eléréséhez, ami után nincs visszaút igazából. És talán az időzítéshez még egy gondolatot mondanék, hogy ugye az Egyesült Államok 2 hónapos ultimátumot adott Iránnak, hogyha visszaemlékszünk rá. Azt mondta, hogy vagy megállapodás, vagy bomba 60 napon belül. És ugye Trump jelezte is a közösségi médiában, hogy a 60 nap épp most telt le, 61. napon vagyunk, és igazából ő szeretne még így is megállapodást, amelyre azért most kevés lehetőség van szerintem.
Mennyire sikerült a támadás? Ugye az volt az egyik jellegzetessége, hogy a katonai felső vezetést célozták, nem csak az atomi energetikai létesítményeket. Ennek mi lehet az oka?
Hát nyilvánvalóan egyrészt azt mondanám, hogy Izraelnek a titkosszolgálati információi azok nagyon magas szinten állnak rendelkezésre, és egy nagyon erőteljes katonai fölényt látunk, bár azért azt is hozzá kell tenni, hogy amiről kevesebb szó esik, azért Irán is okozott károkat nem csak civil létesítményekben, hanem katonai objektumokban is Izraelben. Ezeket egyébként nyilván hírzárlat övezi, ezeket a híreket, hogy ne szolgáltassanak további muníciót az ellenség számára, tehát az világosan látszik, hogy a politikai vezetés Iránban érintetlen marad, pedig nyilván ugyanúgy rendelkezik Izrael titkosszolgálati információkkal a holtartózkodásuk kapcsán, viszont a hírszerzéstől a forradalmi gárdán keresztül tulajdonképpen végeztek a katonai vezetéssel az elmúlt napokban meglehetősen sikeresen. Ugyanakkor kérdéses, hogy azt a célt Izrael el tudja érni, hogy megállítsa az atomprogramot. Véleményem szerint egy ilyen katonai támadással ezt maximum csak lelassítani lehet, de megállítani nem, és kiválthat egy olyan hatást is, hogy mondjuk az iráni vezetés azt mondja, hogy akkor nem titokban, hanem nyíltan előállunk, és dúsított uránnal felgyorsítjuk a folyamatokat. Jól lehet, most azért komoly károkat szenvedett, mind humán erőforrások vonatkozásában, mind a fizikai infrastruktúra vonatkozásában ez az atomprogram.
Abból mennyi lehet igaz, amit Trump mond, hogy az ő kifejezett kérésére kímélték meg a politikai vezetést az izraeliek?
Hát ugye konkrétan, ami elhangzott, az, hogy a legfőbb vezető, Ali Khamenei-nek a meggyilkolását megvétózta Trump. Na most azért ő egy vallási vezető is egy személybe, tehát nem csak egy politikai vezető. Azért az elég meredek lenne, azt gondolom, és akár egy komolyabb regionális káoszhoz is vezethetne, hogyha ilyen szintű beavatkozásra kerülne sor. Most azért azt látjuk, hogy bár nagyon súlyos a konfliktus, de Irán láthatóan nem veti be azokat az eszközöket, amelyektől egyébként tarthatnánk normális esetben. Például nem támadott amerikai katonai bázisokat Irán közelében, ugye Katárban, Bahreinben, Kuwaitban több 10 000 amerikai katona állomásozik támaszpontokon. Nyilván, hogyha szeretné akár az Egyesült Államokat, vagy akár a térségben található öböl országokat bevonni, akkor ez egy lehetőség lenne, ezt egyelőre nem tette meg.
Hát, bocsánat, nyilván... bocsánat, a másik oldalról meg az amerikaiaknak van olyan eszközök, amivel valóban nagy kárt tudnának okozni a hegyek mélyén levő urán, vagy nem tudom milyen fejlesztőhelyek azok, vagy milyen létesítmények, ahol...
Ilyen centrifugák.
Ott vannak a centrifugák, tehát ugye az amerikai eszközök kellenek, és azokat se vetették be, ezt is az amerikaiak nem akarták, vagy az Izraelnek is sok lenne?
Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok nem akart ebbe most beszállni, és azért ne felejtsük el, hogy az amerikaiaknak elsődleges céluk az, hogy megállapodjanak jelen esetben, és Kínára fókuszáljanak. Az Egyesült Államok számára nem a Közel-Kelet a prioritás jelen pillanatban, hanem szeretnének szabadulni ezektől a konfliktusoktól, mert jelentősen lekötik az energiákat. De valóban Izrael ugye szintén amerikai fegyverekkel avatkozott be, tegyük hozzá, de azok a nehéz bombák, amelyekkel Izrael rendelkezik, ezek inkább csak lassítani tudják a nukleáris programot. Nyilván, ha az Egyesült Államok bevetné a még nehezebb nehéz bombákat, akkor ezzel jóval komolyabb károkat lehetne okozni valóban a centrifugákban is.
Na ez mennyire maszkirovka ez az egész, hogy Irán állandóan arra hivatkozik, hogy a békés célra akarja használni az atomenergiát, és hogy miért akarják őt megfosztani? Miért van az, hogy egyes országok használhatnak atomenergiát, mások meg nem? Ez valid, vagy ez csak egy ilyen duma, hogy altassák a világ közvéleményének figyelmét, és igenis ők bombát és fegyvert akarnak gyártani az atomprogramjuk során?
Én azt gondolom, az nem teljesen eldöntött, hogy végigviszik ezt a folyamatot, de az kétségtelen tény, hogy ez nem egy civil célú nukleáris program, tehát hogy ez naivitás lenne azt mondani, hogy ez az áramtermelés szolgálja, és hát ezt Irán használta, ugye nyilván alkú pozícióként, nagyon Észak-Koreához egyébként hasonlóan, hát láttunk más országokat is, amelyek hasonló politikát folytattak. Itt Iránnak egy érdekes érve van, hogy a térségben Izrael az egyetlen állam, amelyik atomfegyverrel rendelkezik, és semmilyen vonatkozó nemzetközi szerződést ennek kapcsán nem tart be, és hogy miért lehet az, hogy csak Iránnal szemben lép fel a nemzetközi közösség, és Izraellel szemben nem. Tehát nyilván Irán arra hivatkozik, hogyha Izrael leszereli ezeket a nukleáris fegyvereket, akkor Irán is hajlandó leszerelni, hát ezt ugye kevésbé hallja meg a világ jelenleg.
De amúgy egy teljesen jogos kérdés, nem?
Hát ez egy teljesen jogos kérdés, abszolút így van. Hát nyilván itt azért a nemzetközi rendszerben meglévő hatalmi hierarchiákat kell keresni, hát az Egyesült Államok legfőbb szövetségese az Izrael.
Ami aztán... még gyakran, bocsánat, fölmerül, hogy ha erősködik és a feszültségeket kelt Izrael, akkor szinte mindig fölmerül, hogy Netanyahu az otthoni politikai helyzetéről próbálja a figyelmet elterelni, és a saját székébe csimpaszkodik, mert meggyengül, rendszeresen otthon is nagy elégedettséggel néz szembe, és ha megbukik, akkor ismét mehet a bíróságra. Ez most is fölmerült, ez mennyire igaz, vagy mennyire lehet érv amellett, hogy ő újabb és újabb konfliktusokba viszi bele Izraelt?
Hát ez abszolút egy érv, olyannyira, hogy a támadás előtt, tehát péntek előtti napokon egy bizalmi szavazás volt vele szemben a parlamentben, és gyakorlatilag ezt épp hogy sikerült megúsznia, tehát egy politikai válság van Izraelben, amelyben nyilván egy ilyen katonai konfliktus segítséget nyújt, akár csak egyébként Iránban megerősíti az összetartást, ugyanúgy Izraelben is megerősíti.
Mennyire eszkalálódhat a konfliktus, mennyire van benne? Ugye volt már összecsapás Irán és Izrael között, akkor is féltünk, hogy eszkalálódni fog, aztán nem eszkalálódott. Fenyegetnek a hormúzi szoros lezárásával, akár ilyen eszkaláció elképzelhető?
Hát az a baj, hogy én kizárni nem tudom, tehát én most úgy látom a nyilatkozatokból, hogy azért sem Izrael, sem Irán nem szeretné ezen a ponton tovább eszkalálni, de például bekövetkezhet még olyan iráni rakétatámadás, akár izraeli célpontokkal szemben, amely kicsit jobban mondjuk civil infrastruktúrát támad, ha sokan meghalnak, akkor Izrael tovább eszkalálhatja, ez az Egyesült Államok belesodródását se zárnám ki ebből a szempontból, és hát az említett hormuzi szorosban elég, hogyha kisebb feszültségek keletkeznek, akkor nagyon könnyű az olajszállítási útvonalat megbénítani, és mivel hogy a Báb-el-Mandeb sem igazán járható, hát ez elég komoly hatással járna, és jelentősen megemelni az olajárát, ami el is indult már múlt pénteken.
A nagyhatalmak hogyan foglalnak állást? Ebben ugye elhangzott, hogy az Egyesült Államok természetesen Izrael szövetségese, de majd mit szól ehhez Kína?
Az egész
vagy mit szól ehhez az Orosz Föderáció, vagy Európai Unió? Hogy osztják a lapokat most a Közel-Keleten?
Hát az Európai Unió érdekes módon megosztott volt ugye Izrael kapcsán a gázai konfliktus miatt. Most én úgy látom, hogy minthogyha Iránnal szemben egyfajta egység lenne. Itt ugye az európai országok egyébként éppen az izraeli támadás előtt ítélték el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségen keresztül az iráni programot. Ez unió meglehetősen szkeptikus egyébként a nukleáris tárgyalások sikeressége kapcsán. Oroszország alapvetően mindkét oldallal kapcsolatot tart, és Kína is. Kína alapvetően Izraelt ítéli el inkább talán, de azt gondolom, hogy a nagyhatalmaknak nem hiányzik ez a konfliktus, bár hozzátenném, hogy Oroszország egyébként hasznot húzhat ebből a konfliktusból, hogyha az olajára az megemelkedik, akkor végső soron ez az orosz gazdaságnak nem lesz rossz. Főleg ha bizonyos készletek kiesnek, akkor ezt Oroszország könnyen tudja pótolni a világpiacra. Most nyilván nem Európára gondolok, hanem a világpiacra, és ez például lehetővé teszi, hogy tovább finanszírozza az ukrán háborút könnyebben, mint most.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, biztos beszélünk még erről a konfliktusról, és akkor újra jelentkezünk. Köszönjük, szép napot kívánunk!
Köszönöm szépen, szép napot!
Viszont hallásra! Dr. Csicsman Lászlóval, a Corvinus Egyetem docensével, Közel-Kelet szakértővel beszélgettünk.